Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyáinknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Jézus ma is hív bennünket, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok néktek. Ámen. Isten tiszteletünk elején énekeljük a 32. Zsoltár első versét, mely így kezdődik. Ó, mely boldog ember az oly értében, akit az Isten vévet kegyelmébe. Foglalja el helyét, és folytassuk énekmondással Isten tiszteletünket. A megkezdett Zsoltárunkkal, azaz a 32. Zsoltárunk éneklésével, annak második, harmadik és negyedik versével. A második vers így kezdődik, hogy bűnömet el akarnám hallgatni, és neked meg nem akarnám vallani.
Thank you.
gyertek testvéreim, fennállva pohászkodjunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon, adj bőségesen szeretetedből, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet Istennek írott igéjét, amint az írva található Máté evangéliumában, Máté evangéliumának 5. fejezetében, 3. versétől a 12. versel bezárul. Ekképpen szól az előfent nevezett helyen, azaz Máté evangéliumának 5. fejezetének 3. versétől kezdődően Istennek ígéje. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. A gyülekezet foglalja el helyét, és amit hallottátok Istennek írott igéjét, feleljünk rá imádságban, szívünket az Úrhoz emelve. Mennyi Atyánk, hálát adunk azért, hogy teremtettél. Megteremtettél bennünket, és mielőtt még mi léteztünk volna, fiaddal együtt elrendeztél mindent. Hálásak vagyunk azért, hogy fiadat adtad azért, hogy mi élhessünk, és fiad azt mondta, hogy boldogok azok, akik keresnek téged. Boldogok azok, akiket gyaláznak miatta. Köszönjük, hogy ezt az örömhírt adott számunkra, mert ez megelevenít bennünket. Hiszen te látod a mi szívünket, hogy mi sokszor milyen boldogtalanok vagyunk, azért, mert hozzád tartozunk. Azért, mert nem akarják meglátni rajtunk ezt a hovatartozást. Mert csak annyit kívánnak mondani, hogy ilyen a te Istened. És ez keserűséggel tölt el bennünket. És mégis, amikor előveszük az ígédet, és fele elevenedik előttünk a hegyi beszéd, és a hegyi beszédnek boldog mondásai, mi magunk is megelevenedünk. Várjuk azt, hogy szólj hozzánk, hiszen valóban rólunk szólsz, a mi életünkbe, a mi valónkba. Kérünk, hogy így szólj most is. Ebben az órában a Budaörsi Egyházközségben is. És nem csak itt, hanem mindenütt, ahol összegyűlnek a te neved magasztalására. Te látod azt, hogy boldogságunkat beárnyékolják halálesetek, betegségek, amelyeket te adsz azért, hogy hozzád térjünk, hogy újra megtanuljuk érteni az életet, azt az életet, amelyet bár te elvettél tőlünk testileg, mégis örök életet ajándékozol helyette. Kérünk, hogy mutasd meg számunkra ezt az örök életet most is, és hogy ezzel a boldogsággal tudjunk majd hazatérni is. kérünk, hogy jöjj és töltsd be minket. Elevenítsd meg a mi életünket, szívünket, gyülekezetünket. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, a 162. dicséretünk 7. versével, mely így kezdődik: prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten. Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok előttetek, megvan írva Máté evangéliumának 5. fejezetének 13. versében, eképpen. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljátok el helyéteket. Kedves testvérek, furcsa lenne, hogyha egy éttermi látogatásunk alkalmával az étlap áttanulmányozása után, mikor a pincér érdeklődik, hogy mit szeretnénk fogyasztani, akkor mi leteremtenénk. Leteremtenénk, hogy nincs az étlapon feltüntetve a só. Bizonyosan érdekesen tekintenének ránk, jobb esetben csodabogárnak, rosszabb esetben háborodott elméjűnek tartanának bennünket. Nem értenénk a reakciónkat, hiszen száplalan táplálék olyannyira életünk részévé vált, hogy csupán annak hiánya az, ami feltűnik. Az étkek kapcsán is így van ez. Amikor egy étel ízlelésénél érezzük a harmóniát, akkor nem szólunk semmit. Azonban, ha valamely összetevőjéből több kerül bele vagy kevesebb, akkor már húzzuk a szánkat. Megállapítjuk, hogy ez nem sikerült valami túlzottan, vagy azt mondjuk, hogy ez nem ízlik. Így van ez a só esetében is. Teljesen mindegy, hogy a konyhában mivel foglalatoskodik a szakács, keze ügyében bizonyos, hogy mindig talál sót, mely huhít, konzervál vagy éppen ízesít. Evidensnek tekintjük a sót, mely táplálékunk elengedhetetlen része, azonban sokáig ehhez a sóhoz csak nagyon nehezen lehetett hozzájutni. Ha pedig hozzájutott valaki, akkor az nagy értéket tartott a kezében. Úgy érzem, hogy a reformáció sem volt más, mint egy új sóbányanyítás, melyben számtalan új tárna került a felszínre. Például a bibliafordítás, az úrvacsora kapcsán, az üdvösség kérdésében. Tudom, képzavarral éltem, és szándékosan tettem ezt, hiszen pont ezt a sót nem érzem közöttetek, testvéreim. Olyanok vagytok, mint a jó diákok, akik tanultak a sóbányáról, tanulták arról, hogy hogyan kell bányászni, azonban nem mentek el megnézni. Pedig nem szörnyűség a sóbánya, Nem szörnyűség, hogyha valaki életszerűvé szeretne válni. Úgy érzem, hogy eljöttök ide Isten házába, és sokszor meg sem érint benneteket mindaz, amit az első keresztények megéltek. Mert tudnillik, nem ők maguk nevezték magukat keresztényeknek, hanem az emberek, azok, akik kívül álltak, és azért, mert gúnyolódni kívántak. Lehet, ti azt mondjátok önmagatokról, hogy Krisztushoz tartozók vagytok. Ezt megkérdőjelezni nem áll módonban, sőt, nem is emberi jogkörbe tartozik ennek eldöntése. Azonban azt látom közöttetek, hogy egymást testvérnek szólítjátok. Mégis ellenségek módjára beszéltek. Csupán azt látom, hogy nem vagytok hajlandók sóvá válni. Olyanok vagytok, mint az ízét vesztett só. Unalmasak. Most el kell mondanom, testvéreim, hogy én magam is veletek együtt. Ez vagyok. Bizony unalmas, bizony kiégett, bizony sokszor olyan, aki nem hajlandó lemenni a sóbányába. Én is egy vagyok közületek. És mégis azt szeretném elmondani nektek, amit kaptam, hogy mit is jelent sóvá lenni. Sóvá lenni, amely egyszerre pusztít, konzervál és ízesít. A só bármennyire is életszükségletünk, ha túl sok vesz bennünket körül, akkor az már halálos. Oly módon, mint ahogy halott a holt tenger is. Ahogyan Palesztina ekkor paradicsomnak számított, ma pedig sós föld, ahol csak fifikás módon, kibucokban lehet életet teremteni. Bizony pusztít a só. Gondoljunk bele, hogy az ókori keleten, amikor el akartak pusztítani egy várost, egy települést, akkor jelképesen sóval hintették be. Mert már akkor is tudták, hogy sós talajon nem lehet termelni. A sós vidék átkozottnak számított Izraelben, ahogyan mindenről Mózes 5. könyvében olvashatunk is. Megkérdezi majd a következő nemzedék, vagy az azután születendő fiaitok, meg a messze földről érkező idegenek, akik látják a csapásokat és betegségeket, melyekkel ezt a földet sújtotta az Úr, és hogy az egész föld kiégett. Csupa kénkő és só. Nem lehet bevetni, nem kell ki, és nem nő rajta egy árva fűszál sem. Úgy pusztul el, mint Sodoma és Gomora. Isten büntetése, ha egy virágzó vidék sós pusztasággá vál. És amint a Szentíró előhozza Sodoma és Gomora képét, akkor már egyből eszünkbe jut Lót feleségének története, aki sóbálvánnyá változott. És miért változott sóbálvánnyá? Azért, mert nem hitt Isten szavának. Mint ahogy a proféciákban is, Isten szava egyfelől vigasztalást adott a kiválasztott népnek, másfelől pedig sokszor pusztítást ígért. Pusztítást ígért, ahogy ezt Zofóniás könyvében olvashatjuk. Ez a vidék Júdea házának maradéka lesz. Ők legeltetnek majd rajta, és Askelon házaiban heverésznek esténként. Mert gondot visel róluk Istenük az Úr, és jóra fordítja sorsukat. Hallottam Moáb gyalázkodását és Ammon fiainak káromló szavait, amelyekkel gyalázták népemet, és területe rovására terjeszkedtek. Ezért életemre mondom, így szól a seregek ura Izrael Istene, hogy úgy jár Moáb, mint Sodoma, Ammon fiai, mint Gomora. Csanálos terület lesz, sós gödör és pusztaság örökre. Kifosztja őket népen maradéka, és birtokokat elfoglalja megmaradt népem. És látjátok, az Ószövetséghez mi kapcsolódik a só kapcsán. Azért szeretném, hogyha megnéznénk azt is, hogy hogyan vesz bennünket ez körül mindennapjainkban. Hiszen a só életünket körbeveszi, és legjobban a nyelvünkben él. Ott, ahol a babonákat is őrizzük, a fejünkben, a nyelvünkben, amiben tovább kívánjuk adni. És mindenre nem most került sor, hanem már évszázadokkal korábban. És mindenről ír a második helvét hitvallás is, azért, mert már akkor is gond volt mindez. Mégpedig a Szent Keresztség kapcsán. És a következőt említi a helvét hitvallás. Hisszük, hogy a keresztségnek az a legtökéletesebb formája, amellyel Krisztus maga megkeresztelkedett, és amelyet gyakoroltak az apostolok. Nem gondoljuk, hogy a keresztség tökéletesítésére szükségesek volnának azok a dolgok, amelyeket később az egyházban emberi találmányként hozzátettek és gyakoroltak. Ilyen természetű dolog az ördögűzés, valamint az égő gyertya, olaj, só, nyál és hasonló dolgok használata, mint például az is, hogy a keresztséget minden évben kétszer, több szertartással megszentei. Igen, még a keresztséghez is belopódzott ez a babona, és mindez tovább él közöttünk is, amikor kiborul a só például. Azonban az ember életében, amikor megismeri az evangéliumot, akkor már nem a babona számít. Megtérése után pedig továbbra is szinte állandó harcot folytatunk az óemberünk ellen, ami nem könnyű. Megpróbáljuk lesózni az óemberünket, megpróbáljuk elvetni, azonban sokszor felülkerekedik rajtunk. És ilyenkor mit teszünk? Talán sokszor fáradtságosnak tűnik, hogy leboruljunk Krisztus keresztje alá. Talán nehéznek tűnik, hogy odavigyük gondjainkat. Talán nehéz megfogni a napot és az alkalmat, mely elszáll. A só azonban nem csak pusztít, hanem konzervál, tartósít is. Felhasználták ezt Izrael népében az ételek fűszerezéséhez, az áldozat bemutatásához, elsősorban az étel áldozathoz, de az illat áldozathoz is. Nem valószínű, hogy ennek oka abban keresendő, hogy az Úr számára élvezhetővé tegyék az áldozatot, hanem sokkal inkább abban, hogy a só megóvja a bomlástól, és így a tisztátalanná válástól az áldozatot. És a sónak ugyanez a megőrző szerepe található, olvasható Mózes 4. könyvében is, és a Krónikák könyvében is, amikor az Úr és Izrael, illetve az Úr és Dávid között szövetség jön létre. És ezt a szövetséget só szövetségnek nevezik, mely örökké tart, mely nem romlik meg soha. Az ókori keleten a szövetségkötésnél a sónak jelképes értelme volt. A szövetségi hűségre és a békére utalt. És ugyanígy, ahogy Dávid korában, úgy Esdrás korában is, amikor az új templom új oltárának felszentelésénél olvashatunk, akkor találkozhatunk megint sókamrával, hiszen a palota sójával sózzunk kifejezést használja, amely arra utal, hogy ők nem csak a palota a király alkalmazásában állnak, hanem a közös sófogyasztás szövetségérét is. Azt, hogy elkötelezték magukat valami mellett. A bibliai példák mellett talán a háziasszonyok azok, akik ezt a legjobban értik. Hiszen a legkülönfélébben módon elkészített húsok és halakhoz felhasználják. Valamit megkívánnak őrizni azért, hogy később érezhessék annak ízét és zamatát. Tudom, napjainkban a konzerválás nem divatos kifejezés, hiszen ugyanúgy ellentétes azzal, amit Jézustól kaptunk, és mást kíván a világ adni. Amikor Jézus azt mondja a főpapi imádságában, hogy többé nem vagytok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Ez a megtartás számunkra bizalom és küldetés is egyszerre. Küldetés az ellen, hogy átvegyük a mindennapok sodrásából a carpe diemet, az éjj a mának gondolatát. És mi történik akkor, hogyha rosszul történik a sózás? Akkor az történik, hogy besózottak leszünk, és besavanyodunk. Mert hogyha ezt nem jól végzik, akkor megromlik az étel. Ha elfáradtatok, és ha nincs időtök semmihez, nincs kedvetek semmihez, akkor azt mondom, hogy boruljatok le a kereszthez. Mert bizony a savanyítás is konzervál, de ki szereti az ehetetlen ételt. Sokszor arról van szó, amit el is mond Jézus a magvető példázatában, hogy esett a mag a sziklás talajra, ahol kikelt, szárba szökkent, de el is száradt, mert nem volt táptalaja. Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója. Ti vagytok az íz a mindennapokban. Jézusnak a sóról mondott példázata magában foglalja mindazt, amit az előbb a só és a sónak tulajdonságai kapcsán szó esett. Márk evangélista ugyanezt a gondolatot egy fél mondattal megtűzi. Azzal, hogy tűzzel megégetett só. A tűzzel való megsózatás, amire ez vonatkozik, az áldozat megsózására emlékeztet. Igen, a keresztény ember élete áldozat Isten számára. És ahogyan az áldozatot megsózták, úgy sózza meg Isten is a keresztjének életét tűzzel. Ami jelenthet megtisztulást, megpróbáltatást, de legfőképpen megtérést, amelyen átmenni bizony nem könnyű. Sokszor bele is fáradunk, ha nem figyelünk. Pedig ízzé válni, ha már befogadtuk Krisztust, akkor is nagyon nehéz. Hiszen láthatatlanná kell hozzá válni. Fel kell oldódni, hogy a mindennapokban ne csak azt mondjuk, hogy Uram, Uram, hanem hogy mindennek látszata is legyen. Amikor azt mondom, hogy fel kell, hogy oldódjatok, akkor nem azt mondom, hogy veszítsetek el ízeteket, veszítsétek el Krisztusotokat. A feloldódás nem azt jelenti, hogy a világhoz hasonlunk, hanem azt, amit Jézus is mondott a boldog mondásokban. Abban, hogy legyen szemetek, és vegyétek észre, amit ő kíván tőletek. Nem könnyű így élni. És csak akkor lehetséges, hogyha meghalljuk Isten igéjét, forgatjuk szívünkben, és naponként leborulunk elé, imádságban, melyben nem csak kérünk, hálát adunk, hanem tisztulásért és megszentelődésért is könyörgünk. A kereszt mindannyiunk számára valóban pusztít, konzervál és ízesít. a kereszt alatt elpusztul régi életünk, s új kezdődik. A kereszt alatt biztosít Krisztus arról, hogy megőriz bennünket, hogy üdv bizonyosságunk lehet. Ha pedig ez így van, akkor már az ízünk is más lesz. Nem leszünk besavanyodottak, nem leszünk unalmasak, hanem harmonikusak leszünk, miként harmóniában van egymással az Atya, a Fiú és a Lélek is. Ezt a harmóniát az íz jelenti, melyről Calvin ezt mondja. Jézus neve nem csak világosság, hanem étel is, és olaj is, mely nélkül a lélek minden étele száraz, só is, melynek hozzáadása nélkül minden íztelen, amit elénk adnak, és végül méz a szájban, és gyönyörű ének a fülben, a szívben víg öröm, s egyúttal gyógyszer, s valamiről ember vitatkozik, az mind sületlenség. Ha nem hangzik benne, ez a név. Szorgalmasan meg kell azonban itt fontolnunk, hogy az üdvösséget mind szerezte meg számunkra, hogy ne csak arról legyünk meggyőződve, hogy az üdvösségnek ő a szerzője, hanem befogadván mindazt, ami hitünk megtartására, támogatására elégséges. Mindent elutasítsunk magunktól, ami minket elvonhatna tőle. Ámen. A 294. dicséretünk első versének éneklésével válaszoljunk. Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. A te jelenléted megvidámít gyertet, bátor szívet ad. Nem tudjuk azt, amit kérnünk kell. Úgy kérni, ahogyan kell. Szentlélek, Úristen, te magad esedez értünk. Hálát adunk, azért tudunk, hogy adtad a te ígédet, hogy szólsz közöttünk. Kérünk, hogy forgass bennünk a te ígédet, hogy ízesekké váljunk. Kérünk, hogy segíts bennünket abban, hogyha már fiaid vagyunk, hogy tudjunk oldódni. Azért, hogy ne tudjanak bennünket kivágni, elválasztani a világból, hanem tudj bennünket használni. Tudj bennünket használni arra, hogy másokat is hozzád vezethessünk. És mégis, amikor így imádkozunk, akkor először hálát kell adnunk azért, hogy megtartottál bennünket is. Hiszen te vagy az életnek, halálnak, Ura. Láthatod azt, hogy életünk minden nap hogyan elhajlik tőled, hogyan megy tévútra. És látod azt is, hogy milyen nehéz nekünk visszatérni. Látod azt, hogy milyen nehéz szembenéznünk gondjainkkal, bajainkkal. Kérünk, hogy védj hátadra bennünket is, vigyél bennünket. És kérünk arra is, hogy amikor elmegyünk a gyülekezetből, elmegyünk ebből a sóbányából, akkor feltöltődve tudjunk elmenni. És másoknak is tudjunk adni ebből az életet adó fűszerből, ebből az életet adó vízből, hiszen Jézus mondta, hogy én vagyok az élet kenyere, az élet vize. Kérünk, hogy add meg számunkra ezt a nagy ajándékot, hogy felhasználsz bennünket közvetítőként. Látod azt, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk. Látod azt, hogy tisztségviselő választásra készülünk. Kérünk, hogy vezesd ezt is a te lelkeddel. Kérünk, hogy amikor szavazunk, amikor beszélgetünk a jelöltekről, akkor úgy tudjunk beszélgetni, mint akiket te elválasztottál, akiket te kihívtál, azért, hogy még többet bízzál rájuk. Nehéz dolog ez számunkra, hogy ilyen tisztelettel beszéljünk egymásról. Mégis kérünk, mutasd meg ebben a dologban is a te kegyelmedet, hogy akire többet bízol, azokat mások is tisztelik. Látod azt, hogy megálltunk sír mellett is. Látod azt, hogy olyanok vannak közöttünk, akik szerettüket veszítették el. Kérünk, hogy mutasd meg a te nagy kegyelmedet, azt a vigasztalást, amelyet mi is megtapasztalhattunk már, hogy így közösen mondhassuk, ahogy a boldog mondásokban is van. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztalhatnak. Kérünk, hogy mutasd meg ezt a boldogságot is, mind sírónak, mind vigasztalónak, mert te látod, hogy szükségünk van mindenre. Ha jónak tartod és megtartottál bennünket az elmúlt héten, kérünk, hogy tarts meg bennünket a következő héten is, hogy újra össze tudjunk gyűlni a te házadban a te neved imádására. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Jövő heti alkalmakat hirdetnénk. Először így hétfőn este 6 órakor istentiszteletet tartunk itt a templomban, majd szerdán 9 órakor nyugdíjas kör lesz, és délután pedig felnőtt konfirmáció. Csütörtökön este 6 órakor biblia órát tartunk itt a templomban. Pénteken ifjúsági biblia óra lesz 6 órakor, 7 órakor pedig a felnőttek biblia körét tartjuk meg. Vasárnap, hogyha Isten éltet bennünket, 10 órakor itt a templomban tartunk Isten tiszteletet, 9 órakor pedig a gyermekek számára tartunk az alapsorban gyermekisten tiszteletet. Hirdetem, hogy jövő héten szerdán 9-én este 7 órai kezdettel Pálhegyi Ferenc tart előadást szituatív, humanista és jézusi etika címmel. Hétfőtől péntekig, azaz 7. hétől 11-ig 16 órai kezdettel a Kamara Erdei Idősek Otthonában régi ebédlőjében evangelizációs hét lesz. Aki tud, és akinek módja van rá, hívjuk és várjuk erre az alkalomra is. Egy hét múlva, 13-án, délután 4 órakor, családi istentiszteletre kerül sor itt a templomban. Rá egy hétre, 20-án, azért említjük, hogy már lehet készülni, szeretett vendégség lesz délután 4 órakor. A szeretett vendégség a szeretet nyelvéről fog szólni, melyről Bán Zsuzsanna testvérünk fog szólni. Hirdetem, hogy a Bármadas Református Általános Iskola és Gimnázium várja a jelentkezőket a 2006-os és 7-es tanévre. A héten Ravatal mellett is megálltunk, így megálltunk Tamás Lászlóné, Csesznok Irénke Rozália sírja mellett, aki 1952. július 22-én született Tiszaderzsen, és 2005. október 18-án Budapesten hunyt el. A gyászoló családnak Isten vigasztalását kívánok. Hirdetem a múlt heti adakozásokat. Persejben 34.332 forintot, míg a diakóniai persejben 15.430 forintot helyeztünk el. Isten áldja meg a jókedvű adakozót. Hirdetem, hogy a következő vasárnapig kérjük jelezni hátul Teri néninél, hogy ki kér bibliaolvasó kalauzt, képes kalendáriumot és fali naptárt, mert azt november 15-éig le kell adni, mármint a megrendelést a kiadónál. Szintén Teri néninél lehet jelezni, hogyha Pálhegyi Ferenc előadásának hanganyagát valaki meg szeretné vásárolni, illetve a gyülekezetünkben októberben folyt evangelizációs sorozatot, amelyet Szaszák Imre a tiszteletű úr tartott. És most pedig a presbiter választásról essék néhány szó.
Ahogyan azt hirdettük is már is a kedves testvérek tudják, egy hét múlva vasárnap kerül sor az Istentisztelethez kapcsolódóan a presbiter választás közgyűlésre. Most szeretném bemutatni a presbiter jelölteket, és ezért kérem azokat a testvéreket, akiknek a neve elhangzik, hogy fáradjanak ki ide az úrasztala elé, szembe a gyülekezeti tagokkal. Csille János, Józsi Ferenc, Mikolai Elemér, Nyíri Éva, Rév Ferenc, Sütő János, Varga András, Csete Tia és Harasi József. A presbiter, illetve post-presbiter jelölt testvérektől kértünk egy nagyon rövid életrajzot, és aztán ezeket az életrajzokat egymás mellé téve sokszorosítottuk, így a kedves választó testvérek kezébe tudjuk adni, akik Isten tisztelet előtt időben érkeztek, legalábbis amíg én itt tudtam lenni, azokat már oda is adtam, akik még nem kapták meg, akiknek Isten tisztelet után odaadom, illetve a többi testvérek hozzám tudjuk elküldeni. Tehát a kezünkben van az az írás, amely tartalmazza ezeket a rövid életrajzokat, ezért én most a presbiter, illetve a post-presbiter jelölt testvérekről csak egy-két mondatot szeretnék mondani. ABC rendben következnek egymás után a jelölt testvérek. Csile János testvérünk az építőiparban dolgozott, most már nyugdíjas. Az ott szerzett tapasztalataival, mert ismereteivel segítette már eddig is az itteni javítási, illetve építési munkákat, és az elkövetkezendőkben is szeretné ezt tenni. Ezeken kívül azokból a feladatokból, amelyek itt a gyülekezetben felkerülnek, a betegek felderítése, a gyülekezeti hírlevelek terjesztése az, melyekből különösképpen is szeretném a részét kivenni. Dankhárnyi Zoltán testvérünk a következő ABC rendben, akinek eddig nem hangzott fel a neve azért, mert ő nem tud itt lenni, igazoltan van távol, hiszen a munkahelyéről Párizsba küldték ki, tehát ő most ott van. Én azt hiszem, hogy őt nem kell különösképpen bemutatnom, hiszen Dankhárnyi Zoltán testvérünk volt eddig a gyülekezet gondnoka, egészen 1993-ban kezdve. Nagyon sokat köszönhetünk neki, különböző ügyek intézéséből kivette a részét az adminisztrációs munkákból, most az építkezési munkák tervezéséből, vezetéséből, nagyon-nagyon sok reálháról, és ezen kívül a lelki munkából is, hiszen ifjúsági csoportot is vezetett, a pénteki bibliakört is vezette egy időben. És még tovább lehetne folytatni mindazoknak a munkáknak, feladatoknak a sorát, melyeket ő elviszontott a gyülekezetben. Dóci Ferenc testvérünk a következő jelölt, aki Erdélyben született, Kolozsváron élt egy ideig, szerszám összetájosként később ügyvezetőként dolgozott. Az egyik testvére Már presbiter Kolozsváron, és ő is Istennek átadva az életét szeretné szolgálni őt, és különösképpen is a családlátogatás, a templomba érkező fogadása, az építési munkák végzése az, melyekbe szeretne besegíteni Isten segítségével. Nikolai Elemér. Nikolai Elemér testvérünk eddig is presbiterként szolgálta a gyülekezetet, református lelkiiskolák 7. gyermeke előtt. Az építkezési munkákban neki is köszönhetünk bizonyos részfeladatoknak az elvégzését, és továbbra is kész kivenni a részét ezekből is, ezen kívül segítséget nyújtani előadások szervezésében, a templomba érkező fogadásában, idősek szállításában, Isten tiszteletekre. A következő testvérünk Nyíri Éva, aki nagyszülősön született, tehát Kárpátaljáról származik, ott nőtt föl, ruhakészítői szakképzettséget szerzett ott, aztán átkerültek ide Magyarországra, de már ott a nagyszülősi református gyülekezetnek aktív tagja volt, lelki munkát is végzett, csoportot is vezetett ott. És most pedig, amikor megszólítottuk őt, hogy reális gondoltunk itt a gyülekezetben, akkor Isten elé vitte ezt az ügyet, és éppen ez volt a napi ige, abban az áldozatos könyvben, amely alapján magához tudta venni a lelki áldozatot naponta. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem grék, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyetlakok a Krisztus Jézusban. Prinz Ferenc testvérünket azért is sokan ismerhetik, hiszen ő is felszikerként szolgálta már a gyülekezetet, és ott fogadta a templom bejáratánál az Isten tiszteletre érkezőket. Kész továbbra is végezni ezt a feladatot is, illetve az úrvacsorai alkalmakon való segítést is, valamint az építési és javítási munkát szervezésével, idősebb testvérek szállítással ide az Isten tiszteletre. Ebbe is szeretne bekapcsolódni, illetve már eddig is végezte ezt is folytatni tovább. Sütő János a következő jelölt testvérünk. Ő eddig is már szolgált, pénteki bibliakört is vezetett egy időben. Aztán most néhány hónapja a gyermekek között szolgált, vasárnaponként ezért nem szokszik itt az Isten tiszteleten látni, mert egy szinten lejött a gyermekek között hirdeti Isten igényét, és a tanítás szolgálatát szeretnék folytatni az Úr akarata, a gondolata szerint kicsik és nagyobb között a továbbiakban is. Varga András testvérünket, azt hiszem különösképpen is azok ismerik jól, akik a gyülekezeti nyári csendes heteinken részt vettek már, hiszen ezeknek a nyári csendes heteknek szervezője már évek óta a feleségével együtt, ő is eddig is már presbiterként szolgálta a gyülekezetünkben Isten ügyét. Szívesen folytatja ezt tovább, és különösképpen is szeretne odafigyelni arra, illetve megtenni mindent azért, hogy a gyülekezetünkhöz valóban közösségé váljon, és hogy lelkileg tovább erősödhessen és épülhessen. Pót presbiter jelöltek, ketten vannak, Csetlek Gyula testvérünk az egyik, Csetlek Gyula testvérünk is Erdélyből érkezett ide Magyarországra, az egyik gyermekük betegsége miatt kellett, hogy átköltözzenek ide, szerkezeti lakatos a szakmája, de jelenleg hazánkítőként dolgozik. És ebből következően, tehát az ő foglalkozásából, munkájából következően ő is a javítási és építési munkából vállalt már részt, és képes továbbra is képességeihez méltán ezután is cselekedni. Másik pópresbiter jelölt testvérünk Halasi József, akinek a foglalkozása szóöröntő. Vele nem csak a vasárnapi istentiszteleteken, hanem a csütörtöki bibliaórákon is már régóta találkozhatunk, azok a testvérek, akik itt szoktak lenni a bibliaórán. És a gyülekezeti házunk átalakítási, építési munkáival megtörténésmérten eddig is besegített már, és kép ezen túl is erre. Ők tehát a presbiter, illetve port-presbiter jelöltek. A választással kapcsolatban szeretném még ezt elmondani, hogy tehát a kiúrvaságnak az Isten tiszteletet kapcsolódóan kerül elsősor. A tudnivalókat vele kapcsolatban elolvashatjuk abban a földi levelen, melyet szintén odaadunk, illetve odaadunk. Tehát itt készüljünk, és imádságban is hordozzuk továbbra is az elkövetkezendő napokban is a presbiter választás folyamatát, illetve magát a tükrülést is, hogy a mi Úrunk Istenünk vezessen ebben bennünket. Köszönöm szépen, és kérem a jelölt testvéreket, hogy foglalják el bennünket.
Köszönöm. hirdetni, hogy már senki értjen ezzel egyszer. Szeretnénk egy szórfát csinálni, mivel meg tudjuk állapítani, hogy milyen korosztályok járna az Isten tiszteletre, és hogy megállapítani, hogy például egy korosztályból mennyi áll Isten tisztelet, és mennyi passzív. Annyit kéne kell mondani, hogy 16, 20, 21, 25, 26, 30, hogy hány éves, 5 évenként van, hány éves, nem kell pontosan megmondani, én a nőkért mondom, mert tudom, hogy nem születik, mindig sikerül általában. Ezért annyit is lehet mondani, hogy 30-at 40, vagy így tovább múzó vegyte. És az aktív az, aki egy hónapban egyszer eljött Isten tiszteletre. Hát ezt így határozzuk meg, tudom, hogy... És aki tudja, hogy most éppen jelen nincs itt az az egyén, de állandóan jár, éppen most nincs itt értelünk, és tudja, hogy rendesen jár, akkor azt megköszönném, ha megmondaná nekem. És tudom jól, hogy mindenki szeretne majd kitolgulni majd, és mindenki szeretne mondani, de annyit kéne mondani, hogy 30-40, aki gondolom nem kell, gondolom azt meg tudom már is átni, hogy ő azt férfiat nem kell mondani. Ennyi kéne nekem, és én szeretem oda is mondani, és csak ennyit kell mondani, és akkor...
Amit szerintem
történtessük a kedvét? Korosztályodat már? Jó, hát ezt a gyorsan megszámolni, nem tudom, melyik a gyorsan. Neonikusan katonásai, nagyon megköszönöm, hogy a gyülekezetemben felelősséges őszintén részt vennek. Köszönöm.
Az Isten háza, a vidámság háza ismét kiderült ebből a rövid bevezetőből, amit Angyal Péter mondott. Ugye ő a gyülekezetünknek az egyik teológus hallgatója, és ezt az egyetemi egyik feladata ezen feladat, amely, és egy kicsit tovább mennék ezen, ugye a statisztika az az egyik legszebb tudomány, mert azt úgy lehet csúrni, csavarni, ahogyan azt mi akarjuk, abba úgy lehet hazugságot csinálni, ahogyan azt mi nem szégyeljük. Na most nem erről lenne itt most szó, hanem tényleg szeretnénk önmagunkkal is szembenézni, még akkor is, hogyha ez talán számunkra nem hát éppen szívet melengető, mégis ebben kérnénk a gyülekezeti tagok segítségét. Isten tiszteletünk végén pedig énekeljük a már megkezdett 294. dicséretünk második és harmadik versét. A harmadik versét fennállva énekeljük, és így fogadjuk majd Isten áldását.
Thank you.
ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.